Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Budapest még mindig divat Svédországban. Íme ekképp írnak a svédek Budapestről, legalábbis azok az újságírók, akik az egyik legnagyobb női magazint képviselték, amikor Budapestre látogattak. Aki az életet igazán élvezi, elutazik egy hosszú hétvégére Budapestre, és feltöltődik az izgalmas kultúrával, a mozgalmas szórakozással és a sikkes dolgok vásárlásával. Budapest az élet élvezőinek városa, az opera, a koncertek, a művészetek és a pompás fürdők metropolisza. A városban a drámai történelem az érdekes jelennel vegyül. Budapesten a hazai dizájnt árulóbb divatbutikokban vásárolgathatsz, és vadonatúj butik hotelekben lakhatsz. Mindezekre pedig nem kell sokat költeni, Magyarország ugyanis Európa egyik legkedvezőbb árszínvonalú országa a svédek számára.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
A különböző svéd toplistákon is Budapest az első 10-ben szerepel már, ami a városlátogatásokat, a népszerűséget illeti. Nos, a svédek legszívesebben Londonba, Barcelonába és Párizsba látogatnak el, de Budapest is szerepel az első 10-ben, Madrid, Berlin és Prága társaságában. Szombaton sajtverseny lesz Vitnyéren, és egyben sajtünnep is, ahol a régió, sőt az ország legjobb sajtjait kóstolhatják majd meg a látogatók, és Gombó Szartót idézve lesz itt kereksajt, édessajt, sóssajt és még csokis sajt is. Újabb nagyszabású rendezvény a 20 éves határnyitás alkalmából Németországban. Ezen a héten Potsdam történelmi városrészében egy direkt erre az alkalomra feltöltött városi csatornában mérhette össze tudását a magyar és a német kajakkenu válogatott. Persze mindezt a barátság jegyében a verseny végeredménye olyannyira nem is volt érdekes, mint az, hogy a majd 10 000 vendég magyar cigányzenére mulathatott és megismerkedhetett Magyarország turisztikai kínálatával. Egyre több kínai érkezik Magyarországra. Január és július között csaknem 18 000 kínai érkezett ide, és az elmúlt évihez képest több mint 3%-kal több, összesen 35 000 vendégészakát töltött el a hazai kereskedelmi szálláshelyeken, úgyhogy úgy tűnik, hogy lassan beindul a kínai turizmus, legalábbis ami a Magyarországra jövő kínaiak számát illeti. 2010-ben Harry Potter szabadidőpark nyílik. Floridában a Universal Studios területén lesz ez az óriási szabadidő komplexum. A sajtótájékoztatón elmondták az amerikaiak, hogy lélegzetre állító látványosságok, éttermek és üzletek egyaránt lesznek. Harry Potter varázslatos világa, ez a témapark neve, és a célja pedig, hogy a regényekből és a filmekből jól ismert szereplőkbe és a róluk szóló történetekbe valódi életet leheljenek.
Világszám. Úti könyvek helye.
Magyar utazási irodák is kínálnak fehér oroszországi túrákat. Októbertől lehet menni egyhetes utakra, és meg lehet nézni a hatalmas végtelen erdőségeket, az óriási beépítetlen területeket. Fehér Oroszország még jócskán az Urálon inneni európai terület, mégis kevés dolog utal arra, hogy Európában vagyunk, hiszen itt azért nem érik egymást a gyönyörű kis fatornyos templomos belvárosi részek és városkák. A növényzet és az állatvilág érintetlenséget sugall. Lehet még látni európai bölényt, farkasokat, rókákat és hatalmas szarvasokat. Fehér Oroszországban vannak Európa legnagyobb erdőségei és hatalmas síkságok, hiszen a legmagasabb pont is 500 méter alatti. Fehér Oroszország 2-szer nagyobb Magyarországnál, és ugyanúgy nagyjából 10 millióan élnek itt. Az utak jó állapotúak. A fővárosban, Minszkben, azért még sok minden a szovjet időkre emlékeztet. 50 évesnél idősebb épület alig van. Épültek viszont új üzletközpontok, amelyek tele vannak orosz áruval, a vodkától a halkonzervig. Több mint 40 féle gombakonzervet is árulnak az üzletekben, ugyanis a fehér oroszok imádják a gombás ételeket. Nemzeti ételnek számít a tejfölös gombapaprikás, a sertéssült gombás szószban és a gombaleves. Van néhány belorusz felirat, de az emberek többsége oroszul beszél. A helyiek vendégszeretőek és szívesen adnak útbaigazítást a turistáknak. A fővárosban a hangulatos vendéglőket érdemes felkeresni és a helyi sörfőzdét. Az egyik legszebb vidéki város Polok, a kolostoráról híres. Navakrudak pedig a középkori váráról ismert, innen gyönyörű kilátás nyílik a környező erdőségekre. A második világháborúra a breszti erőd emlékeztet. Itt egy örök mécses figyelmeztet arra, hogy milyen tragédiát okozhat az emberi féktelenség. Minszkből nagyon könnyen el lehet jutni a környező városokba busszal vagy autóval egyaránt. Minszk és Vityebszk között találjuk Európa legnagyobb erdei piacát. Óriási piacot képzelnek el a fák között. Sok-sok ezer ember főként gombát árulnak, elsősorban a legkedveltebb rókagombáért állnak sokáig sorba az autósok. A magyar turistáknak kötelező a vízum, hogyha Belorussziába utaznak. A határon és a repülőtéren nem kell kellemetlenségekre számítani. Azoknak érdemes ide látogatniuk, akik kedvelik a természetet, az erdőségeket, a nyárfaligeteket, és egy kicsit másra vágynak, mint az átlagos európai városok.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Budapestről repülőgéppel közvetlenül is el lehet jutni Odesszába, és az biztos, hogy már a repülőtéren érezni fogjuk, hogy egy kicsit más, mint a megszokott európai célpontok. Nekem is 2 méterről kiabálta egy kigyúrt kopasz aranyláncot viselő fiatalember azt, hogy mindenképpen utazzak vele, és nem fogom megbánni. Szerette volna bebizonyítani, hogy ő és az autója a legjobb választás, hogyha szeretnénk bejutni a városba. Nem tudom, hogy mit hagytam ki, de nem hozzászálltunk be, úgyhogy tett néhány megjegyzést ukránul, mivel valamelyest tudok ukránul, ezért hallottam, hogy mi a véleménye a rokonságomról. Minden esetre sikerült végül találni valakit, aki jutányos áron elvitt a központba, de ez sem taxi volt. A helyi vállalkozók ugyanis 15-20 éves kereti gyártmányú autóikkal fuvarozzák a turistákat a reptérről be a városba, igazi taxit a reptér környékén nem is láttam. A légkondi errefelé nem divat, viszont a nyugati turistáknak nagy élmény a gázüzemű zsiguliban utazni. A kereti kocsik mellett vannak luxustelepjárók is az utcákon. A belvárosi szállodák a szocialista-realista stílust tükrözik. Belülről egy kicsit renoválták az épületeket, de csodát azért nem tudtak tenni. Néhány szállodában a szobák ablaka a szomszédház tűzfalára néz. Az árak viszont alacsonyak, ráadásul a hajóállomásnál található hotel az a kukacoskodók igényeit is kielégíti. Ennek a szállodának a legtöbb ablaka a Fekete-tengerre néz, és ez különösen azért érdekes, mert mindig lehet figyelni a kikötő forgalmát. Odessa Ukrajna 5. legnagyobb városa és a legfontosabb kereskedelmi központja. 1 milliónál is többen laknak itt, fele részben oroszok, fele részben ukránok. A város nevének az eredete is érdekes. Bármi meglepő, Odesszának köze van Odüsszeuszhoz. Régen ugyanis görögök éltek itt, és a terület az Odessus nevet viselte. Amikor II. Katalin cárnő szerette volna elnevezni az akkoriban újjáépített települést, akkor ezt a nevet akarta feleleveníteni. Csak hogy nagyon sok hímnemű település volt a környéken, úgyhogy megalkották az Odessos nőnemű változatát, így lett Odessa, Odessa. Az egyik lett tábornoknak állítólag különösen tetszett a név, ugyanis az elnevezés a finom lett kolbászt juttatta eszébe, tehát persze a névnek ehhez egyébként semmi köze, csak véletlen az azonosság. Hogyha mi magyarok azt mondjuk, hogy nagyon sok viszontagságot megélt a nemzetünk, akkor nem tudom, hogy mit szóljanak az odesszaiak. Ugyanis először, akik itt laktak a görögöket, azokat kiirtották a tatárok, a kolónia lakóinak 90%-át. Aztán elfoglalták a helyet a törökök. Később az orosz-török háborúban a kozák csapatok felégettek mindent, és elfoglalták az erődöt. Emiatt újból meg kellett alapítani a várost. II. Katalin francia származású kegyeltje lett a kormányzó, aki az infrastruktúrát megteremtette és újra terveztette az épületeket. Mivel a hely kiváló kikötő volt mindig is, éltek Odesszában oroszok, ukránok, zsidók, görögök, bolgárok, albánok, olaszok, franciák és németek is. A város egyre csak fejlődött. 1834-ben itt Odesszában adták ki az első ukrán könyvet. Aztán kitört a krími háború, és előbb az angolok lőtték szét a várost, majd jöttek a franciák, és ők is szétlőtték a várost. Természetesen megint mindent újjáépítettek, úgyhogy hamarosan Odesszából indultak az orosz gabonát szállító hajók szerte a világba. 1905-ben a városban munkásfelkelés tört ki, amelyhez csatlakozott az orosz Patyomkin cirkáló legénysége is. Bizonyára önök közül is sokan látták a Patyomkin páncélos című filmet, amely örök emléket állít a felkelésnek. A híres képkockákon a cári karhatalom a kikötőhöz vezető nagy lépcsősoron halomra lövi a tüntető tömeget. A lépcsősort és a tetején lévő emlékművet ma is minden turista lefényképezi, bár a helyi történészek bebizonyították, hogy a mészárlás a valóságban nem itt, hanem a lépcső közelében történt.
Világszám. úti könyvek helyett.
Ismét újraindulnak a brazil-paragvai bevásárló túrák. Ugye mindig is a brazilok Paragvajba jártak bevásárolni, főleg a határmenti településeken. Aztán az óriási dugók miatt egyre többen úgy gondolták, hogy inkább a brazil plázákat és bevásárlási lehetőségeket részesítik előnyben. Nos, most a paragvai városkák üzletei, például az egyik paragvai középváros, Ciudad del Mondo, az szintén számít már a brazil turistákra, mert úgy gondolják, hogy az úthálózatot újjáépítették, és a hihetetlenül nagy brazil bevásárló tömegekre ismét számítanak. Paragvajban szinte minden olcsóbb egy picivel, mint Brazíliában, hogy miért, azt kevesen tudják, mert az adó az majd, hogy nem ugyanannyi, ugyanakkor a paragvai bevásárló turizmus mindig is nagyon komoly turisztikai potenciálra rendelkezett. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!